Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat itt a Sportértékben. Itt van velünk a telefonvonalban Pásztor István, 215-szeres válogatott kézilabdázónk, mesteredző, most már is a pénzügyőreset szakmai igazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Hát nem gondoltam volna, de először egy franciaországi nemzetközi ifjúsági kézilabda válogatott tornán találkoztunk, és az ifjúsági válogatottnak vagy a másodedzője. Mióta egészen pontosan?
Kérlek szépen, most már ez a negyedik év, amit elkezdtünk, ha jól emlékszem. Azt mondja, hogy volt egy év a 2000-es korosztálya, kettő a 2002-essel, és most ugye a 2004-es korosztályjal kezdtük el a negyedik évet.
Kárpáti Krisztiánnal vagy közösen, ti vagytok a vezetőedző és a másodedző, így van a munkamegosztás?
Így van, ő a vezetőedző, a szövetségi edző, én pedig a segítője vagyok.
És ugye te bal szélső voltál, akkor úgy kell elképzelni, hogy kifejezetten mondjuk a szélsők számára vannak olyan tippjeid vagy tanácsaid, amik igazán értékesek lehetnek?
Van ilyen egyébként, hogy az egyéni képzést megosztjuk úgy, vagyis pontosabban a posztonkénti foglalkozást, ha van ilyen a válogatott összetartáson, akkor megosztjuk úgy, hogy a vonaljátékosok és az átlagos játékosok, ezt az elejétől fogva egyébként a Krisztián abszolút rám bízta. A legelején beszélgettünk így lövésekről, hogy én mit várok el szélsőktől, hogy mit adok a szempontok, amiket én nézek, és azt mondta, hogy ezek alapján rám bízza azt, hogy én mit szeretnék velük gyakoroltatni, és hogy mi az, amit ezekben a rövid időkben, ezekben a mini időkben, amit a válogatottnál töltenek, hogy mire fektessünk hangsúlyt. És így amikor szétválik a két csapat, ugye a posztonkénti képzése, akkor a beállókban és a szélső körül.
Ezen az ifjúsági tornán, amit említettem, egyébként a harmadik helyen végzett az ifi válogatott, Horvátországtól és Franciaországtól kapott ki, Izlandot pedig egy drámai utolsó másodperces mérkőzésen győzték le a fiúk. Ja, nagyon érdekes, mert mindig felmerül, hogy utánpótlás szinten nem az eredmény az elsődleges, hanem az, hogy jó játékosok nevelődjenek ki, akik aztán még tovább lépve U20-as válogatott, felnőtt válogatottságig vigyék. Te hogyan jellemeznéd ezt az eredmény, és, vagy eredménycentrikusság és jó játékcentrikusság, ezek kibékíthetetlen konfliktusban vannak egymással, vagy megférnek egymás mellett? Mi volt a fő szempont a francia torna előtt?
Az alaptapasztalatom, hogy általánosságban utánpótlás képzés és eredmény és játékos képzés, vagy egyéni képességek fejlesztése összetűzésben az, hogy nagyon nehezen sülnek. Tehát itt mindig vagy változik ez a határmezsgye, amit így próbálom meghúzni, vagy egyedileg próbálom felállítani szempontokat, hogy most itt az eredmény azért fontos. A TAO rendszer berendezkedése is egy kicsit ezt elgörbíti, mert ott azért az első osztályú csapatokra fókuszál nagyobb összegű kerettel. A válogatottnál azért alapvetően fontos az eredmény. Tehát azért a válogatottak mindig kirakadt csapatok. Az nem mindegy, hogy serdülő ifi vagy junior válogatott, mert minél közelebb van a felnőtt korhoz, annál hangsúlyosabb mondjuk egy junior válogatott, az előrébb való nyilván, mint egy ifi válogatott, stb. Leserdülői. De azért egyértelmű az, hogy az egyéni képességek létfontosságúak, hiszen a végén, a végcél mindig az, hogy a felnőtt válogatottban, amikor már csak szigorúan az eredményről van szó, akkor a legjobb képességű játékosok és a saját maximumokhoz képest a legjobban felkészített vagy képzett játékosok szerepeljenek.
Mik voltak a fő válogatási szempontok, akár a franciaországi torna előtt? Mi az a legfontosabb képesség, skill, amivel rendelkeznie kell egy mai válogatott szintű játékosnak?
Alapvetően a szempontok egyszerűek voltak, hiszen ez a második találkozó volt, és ők a serdülő válogatottból érkeztek. Nyilván az elődeink, és előtte a serdülő kiválasztó jól szerepelt gyerekek, azok serdülő válogatottak lettek, ott két éven keresztül foglalkoztak velük a Kopornyik Zsolt kollégánk többek között, és ők azért meghatározták már azt a gerincét annak a keretnek, ami kiemelkedik a magyar mezőnyből, Itt természetesen nagyon sok mindenki még beérte azokat, akik már válogatottak voltak, folyamatosan fejlődnek a srácok, és azért minden összetartáson van mindig 5-6 új ember, akit megnézünk, kipróbálunk, mert az edzők ajánlása alapján nekünk is létérdekünk, hogy mindig a legjobbak szerepeljenek. Az, hogy milyen egyéni képesség, hogy milyen szempontok szerint válogatunk, hát nyilván azért az egyéni képessége szakmailag meghatározott, tehát az, hogy cselez valaki, minél több fajta csel, milyen a lövése, mennyire hatékony, a helyzetkihasználása akár, és a legfontosabb, vagyis az egyik legfontosabb manapság a döntés képessége, az, hogy a játékértése az megfelele a mostani modern kézilabda elég magas szintű elvárásainak. Emellett természetesen a védekezésnek is full szerepe van, hiszen most már egy nagyon komoly gondolkodásra rákényszerítő rendszerek vannak a védekezésben, ahol nagyon fontos az elővételezés és az, hogy felmérje egy játékos, hogy az ellenfél mit tervez, mire készült, kézmozdulatokból, lábtartásból, mozgásirányból, stb.
A mentális felkészültségre utaltál, vagy a mentális képességre, hogy higgadt tudjon például valaki maradni egy kiélezett helyzetben, hát ehhez tipikusan ugye bele kell dobni a fiatalt a stressz helyzetbe, a mély vízbe, hogy kiderüljön, hogy mégis milyen módon tudja megállni magát a legnehezebb helyzetekben. Gondolom ez a kísérletezgetés, hogy minél több játékos kipróbáltok, ezért is van, hogy nézzétek a stressz helyzetben bemutatott attitűdöt.
Akár azt is egyértelmű, és erre egyébként az említett franciaországi torna tökéletesen alkalmas volt, mert egy nagyon magas színvonalon rendezett ifjúsági torna, amit egyébként én még máshol a világban nem vagy csak ritkán láttam, mert példaértékű volt, ahogy kezelték a srácokat, egy igazi felnőtt válogatott szintjéhez értő bemutatással, nézőtérrel, ugye a nézőtéren tömeggel, és olyan körülményekkel, akár a fotózás, ahol bemutatják őket, tehát minden adott volt ahhoz, hogy ők úgy érezzék, hogy ez egy nagyon fontos válogatott összecsapás, ahol esetleg ízelítőt kapnak abból, hogy amikor a nagy válogatott megvét felhúzzák, és eljátszák a himnuszt, akkor ez így kicsit hozzá vannak már szoktak.
Tényleg a kulisszák elképesztőek voltak az öltözőben, nagy volt az izgalom, a plusz izgalom emiatt egyébként?
Az öltözőben talán nem, de így azért több emberrel látszott, hogy meg vannak fogva. És a játékban mutatott teljesítmény, a mérkőzések első fázisai nem feltétlen voltak olyan magas szinten koncentráltak, amit egyébként tőlük szokhattunk volna, vagy akár előzőleg, amiket produkáltak még a serdülő válogatóban.
A mostani csapatból egyébként nyilvánvalóan elég nehéz mindig tovább és tovább lépni, de nagyjából így hogy látod, vagy hogy érzed, a csapatnak nagy része juthat oda a tűz közelébe későbbiekben is a felnőtt válogatott irányába, vagy tényleg ez még olyan nagy út, amit megjósolni nem lehet?
Szerintem ezt nem igazán szabad jósolgatni, és nem is szabad felállítani ilyen szempontokat az edzőknek, mert én rengetegen elmondtam már, hogy ez egy nagyon-nagyon későn érő sport, nagyon bonyolult, komoly fizikai igénybevétellel egy nagyon tökéletes erőléti állapot kell hozzá, és abból a szempontból bonyolult, hogy komoly ütközések és fizikai kontakt mellett kell nagyon komoly, hogy is mondjam, koncentráltságot leadni, döntéseket hozni, ami egyáltalán nem egyszerű, és emiatt ez a játék majd csak a késő fiatalkorban, vagy így a fiatal felnőttkorban alakul ki mindenkinél az, hogy egyáltalán meddig érhet el. Nagyon sok a későn érő játékos pont emiatt a sportág jellege miatt. Az ifi válogatott, a serdő válogatott mindenképpen, de még az ifi válogatott is igazából egy olyan állomás, ami jó dolog, hogyha beválogatják, jó dolog, ha olyan szinten van, de aki még nincs olyan szinten, de azért tehetséges, és soha nem válogatták be, attól még nyugodtan lehet felnőtt válogatott. Így mondom a srácoknak, az én saját személyes példám is, igazából tétmeccsen is soha életemben nem voltam se serdülő, se ifjúsági, se junior válogatott. Nekem az első hivatalos válogatott mérkőzésem az a felnőtt felnőtt válogatottban volt, de egyébként az Iváncsik Misit is meg lehet kérdezni, hogy kicsit régebben jön vissza, én úgy emlékszem, ő sem volt soha utánpótlás válogatott, ha jól nem, ha jól tudom.
Ez érdekes, akkor most néhány kérdésemet ki is húztam hirtelen, mert szerettem volna erre utalni, hogy vannak-e neked emlékeid a ifjúsági, meg utánpótlás válogatottakból, de akkor sok út vezet.
Bocsáss meg, van egyébként, mert az, hogy nem voltam hivatalos világversenyen soha nevezve, az egy dolog. Behívva voltam ifi válogatottban egyszer vagy kétszer edzésre, felkészülési mérkőzésre, és talán egyszer junior válogatottban is, de semmilyen meghatározó szeret nem volt így az életemben. Nagyon szomorú voltam természetesen akkoriban, hogy én nem vagyok még azon a szinten. Lehet, hogy ez még egy kicsit jobban összeült is.
Még korábban mondtad, hogy a franciaországi torna előtt is azért elég kevés időtök volt felkészülni. Úgy tudom, hogy egy pár napra tudtatok elmenni edzőtáborozni, de hát ezzel nem csak az ifi válogatott küzdik, hanem a felnőtt válogatottaknál is azért szokott probléma lenni, hogy keveset tudnak együtt gyakorolni, és hogy nagyon sok csapatból érkeznek. Például amikor figurákat játszotok, azokat honnan merítitek ilyenkor? Nyilván nem teljesen új figurákat találtok, hanem mondjuk olyat, amelyet egy mondjuk a NEK-ban játszanak, és akkor azt megtanulja a Veszprém is, meg a szegedi játékos is, vagy hogy néz ki?
Igen, ebben nagy csodák nincsenek. Egyrészt azokra a játékelemekre támaszkodunk, amit már sejtülőben is csináltak, és úgy gondolják a srácok is, hogy bíznak benne, és eredményes. Itt azért már ifikorban van párbeszéd az irányítókkal, hogy mit azok, amik igazából jól ültek eddig is, a csapatra rá lehet ülni, hogy az pozitív mindenképpen. De abban nincsenek nagy csodák, ahogy kezdtem, hogy azért a kluboknál hasonló játékelemeket játszanak, csak mondjuk más a neve. És ezt egy kicsit összerendezni, vagy hogyha az edzők úgy gondoljuk, hogy egy kicsit másképp lenne, jobban bízunk egy más levezetésben, vagy egy más végkifejletben, egy kicsit más helyre tesz a beállott, például mondok, hogy más helyre tör rá az átlövő, tehát ilyen apróságokban is ezt változtatod, azt azért meg lehet oldani egy rövid idő alatt is. Mindenképpen egyébként az az alapelv, és ezt teljesen jól látod, hogy ez az a rövid idő alatt a legkevesebb gyökeres változást tegyünk bele az életükbe, mert az könnyebb alkalmazkodni. Egyébként az így van, beszéltünk, hogy van némi posztképzés is, mert ugye kell egyéni képzés, hogy a rendes rendszerük meg legyen, hiszen az van a normál tűzéletben is. Ott sem, én például a térsőként beállóknál egyáltalán nem törtem arra, hogy valami csoda új dolgot én megtanítsak nekik, hanem a meglévő dolgokban apró tanácsok, kicsi változtatások, amit fel tudnak használni a tűzéletben, meg a rendes játékos pályafutásuk alatt, ami hasznos lehet, és ezáltal többek lesznek.
Egy kicsit elrugaszkodva az ifi válogatottól, hogyha összehasonlítod, és nyilván ezt nem lehet egy az egyben, de hogyha összehasonlítod azzal a kézilabdával, amiben még te voltál aktív játékos, én is kézilabdáztam, nekem az volt nagyon feltűnő, hogy már mondjuk 5-6 évvel korábbi szintekhez képest is elképesztően felgyorsult a játék, goldob egy csapat, és már ott van a középkezdésnél, hogy rákontrázzon az ellenfél, szóval ez azért még néhány éve sem volt ennyire gyors.
Hát figyelj, ez az a helyzet, hogy ez, amikor erről beszélünk, azért az vicces tud lenni. A Lépai Mátéval viccelődünk folyamatosan azon, hogy amikor bezzeg én játszottam, és akkor még a középkezdésnél meg kellett várnia azt, hogy a gólt lőtt csapat, tehát a gólt támadó csapat visszaérjen a saját értelére, addig nem lehetett elvégezni a középkezdést. Hát ha belegondolsz, hogy ennél a szabálynál mit jelentett az, amikor valaki gólt lőtt, még megijenezték ötször, kiintegetett a nézőtérre, mutogatta a hátát, puszit dobott, és akkor szépen lassan visszasétált félig meddig a középvonalon túlra. Az mit jelent ahhoz képest, mint ahogy most a Barcelona 3,5 perc alatt gól után gólt lőtt. Tehát azért olyan iszonyatos nagy változás, és akkora nagy dinamika lett a játékban, ami hihetetlen gyors játékká teszi ezt az egészet. Érdemes egyébként megnézni, van fenn a YouTube-on pár olyan felvétel, még ilyen 90-es évek első fele, ami nem is olyan messzi távol, és az ilyen aránylag lassabb húzás, kontrapozíció, játékok, egy-két teretmozgás, ennyi. És most meg teljesen megváltozott.
Egyébként ez a nagyon gyors játék benne van a magyar kézilabda kultúrában, vagy annyira nincs, mert ugye az északi csapatokra szokták mondani, hogy ők aztán végig rohanják a meccset. A magyar válogatott kapcsán ezt nem szoktam azért hallani, hogy ez így benne lett volna a mi stílusunkban.
Szerintem már nem nagyon van ilyen nemzeti stílusok, nem igazán léteznek. Szerintem inkább egyértelmű. Tehát az északiaknál is van olyan edző, aki nem szeret annyira sok támadással operálni, és nem szereti annyira a mindenáron gyors játékot. A magyar edzők között is van olyan, aki nagyon szereti, magyar bajnokikon lehet látni, hogy van olyan edző, aki tényleg erőlteti azt, hogy minél szívesen kapu elé. Ez inkább edzőfüggő.
És hogyan látod a hazai utánpótlás helyzetét abból a szempontból, hogy van elég muníció, hogy elég gyerek akar-e kézilabdázni, a klubokban tényleg tolonganak egymás hátát, érve a gyerekek, hogy ők fel akarnak menni a kézilabda pályára?
Most a kézilabda sportágban rengeteg igazolt versenyre van, csak érdemes megnézni a kiadott személyi kódokat, ami bőven 100 ezer fölött van már, mondjuk ebben benne van az nyilván technikai, meg edzők, stb. De én azt gondolom, hogy itt stabilan sok tízezes tömegről van szó, és ebből azért van merítési lehetőség. Látni azt, hogy a női utánpótlás válogatottaknál mindenképpen, hogy azok a kitűnő eredmények, amik vannak, nyilván egy olyan fejlődés miatt jött létre, amit a megnövekedett alsó régiónak az eredménye. Sok lány kezdett el kézilabdázni. A fiúknál is látszik szerintem, igazából ott a férfi kézilabda és utánpótlás kézilabda kiegyenlítettebb, mint a női. De azt hiszem nem lehet panasz, mert ha megnézzük a válogatottak eredményeit, az egy szerintem egy elfogadható közepes eredmény, ami a legutóbbi időszak, és azt is látni, hogy juniorkorú srácok megkaptak meg kívult a felnőtt válogatottba, látni azt, hogy azért most kijött ismét egy elég jó korosztály, aki a felnőtt válogatottnak már gerince, akit már ugye nem számítanak fiatalnak, de ez a 20 és 37 közötti korosztály, tehát mindig van megfelelő utánpótlás. Nem a világ legjobb válogatott vagyunk, de...
Igen, de
BL csapatokban azért meghatározó szerepet töltenek be a...
Igen, nem vagyunk valóban a világ legjobb válogatottja, de junior szinten meg, vagy utánpótlás szinten meg sokszor igen, akkor ott azért van egy óriási nagy különbség a felnőtt és a utánpótlás között, a legmagasabb utánpótlás szint között is. Ott te miben látod egyébként, hogyha van egy ilyen visszaesés?
Az a helyzet, hogy ezt nagyon nehéz megítélni. Nagyon sok vita van ezen szakmai berkekben, hogy miért van az, hogy az utánpótlás játékosok valahogy a felnőttbe vagy nehezebben integrálódnak be, vagy nem olyan minőségűek lesznek hirtelen. Én egy kicsit attól félek, ez az én abszolút magánvéleményem, hogy nem vagyunk elég bátrak eddig, és nem merünk elég bátran akár magas szinten is játszatni a gyerekeket, ami külföldön egy kicsit másként van. Egy északi bajnokságban rengeteg a 18-20-21 éves gyerek, a magyar bajnokságban nincs annyi. Abból is gondolom egyébként, hogy ez lehet megoldás, hogy például az éles Józsi barátom klubja, most rengeteg olyan 99-es srác van, akiket még én is edzettem régen, onnan tudom egyébként személyes az ismeretség. Rengeteg olyan 20-21 éves srác van most, akik a magyar NBA-ben középmezőben helyezkednek el. Egy jó összetételű csapat, egy kitűnő egy irányítás alatt, de akkor is megkapják a lehetőséget és élnek vele. Nagyon sok edző fél az eredménykényszer miatt, hogy 19-20-21 éveseket beépítsen NBA-s csapatokba, és talán ez a versenyrendszer és a játék lehetőség.
Végezetül még szerettem volna szóba hozni, és akkor most tényleg a nagy válogatotthoz visszatérve, hogy itt a szlovák-magyar közös rendezésű EB-n szerinted reális lehet az, hogy ugye válogatott a férfi válogatott mindig hoz bravúrokat, ugye a legutóbbi egyiptomi VB-n is hajszállal maradtunk le, hogy a franciákkal vívtunk egy negyed döntőt talán, de most nem akarok butaságot mondani, a lényeg az, hogy mindig hozunk egy-egy bravúr, de nem érünk oda a négybe, hogy szerinted ezen a hazai tornán ez meg lehet?
hazai pálya mindig előny, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyébként ez a csodálatos aréna meg fog tenni, nagyon remélem a magyar meccseket. Ez nekem mindig álmom volt egyébként, hogy ilyen világversenyen Magyarországon pályára lépni, ugye nekünk nem adatott meg, hiszen ott van ilyen először. Attól azért van egy kicsivel több esély, azt kell tudni, hogy az Európa bajnokságoknak van két fokozata, vagy két különböző tétje, ugye van egy olyan Európa bajnokság, ami kvalifikál az aktuális olimpiára, ez most nem olyan, ami általában azt jelenti, hogy átalakuló válogatottak is vannak, akár a legjobbaknál is, és ezért talán picivel több az esély, de azt viszont tudni kell, hogy a kézilabdában a világon az Európa bajnoksága a legerősebb verseny. Tehát erősebb sokkal, mint egy világbajnokság, erősebb, mint egy olimpia, a résztvevők miatt, és amiatt, vagy a résztvevők játék tudása miatt. Tehát nyilván a világ legerősebb világversenye nem egyszerű.
Mindenesetre drukkolunk majd nagyon a válogatottnak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Pásztor Istvánt hallották, a pénzügyőrese szakmai igazgatóját, 215-szörös válogatott kézilabdázót. Minden jót kívánok, szia!
Én is köszönöm szépen.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.